Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy újra találkozhattunk, hogy el tudtam jönni közétek ezen a szép napsütéses, most már egy kicsit késő nyári napon. A mai Isten tiszteletünk alapigéjét a Mózes 4. könyvéből olvasom, Mózes 4. könyve 21. fejezet 4. versétől a 9. versig olvasom az igét. És elindultak Hor hegyétől a veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földjét, és a népnek lelke megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. És ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életbe maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Nem sokkal az ígéret földjére való belépés, bevonulás előtt történt ez az eset. A zsidó nép már 40 éve vándorolt a pusztában, és tulajdonképpen már egy generáció kihalt, már az ők gyerekeik voltak azok, akik itt az ígéret földjére való belépés határán álltak, néhány hétre talán az átlépéstől. És egy picit szeretném megnézni ennek a történetnek az előzményeit. Tehát visszamegyünk még egy-két héttel korábbra. A nép szokása szerint újra elégedetlenkedni kezdett, és a hangulat a vezetők ellen fordult, főleg Mózes és Áron ellen. És kibontakozott az egyik legnagyobb lázadás a kivonulás történetében. Ez a Kóré, Dátán és Abirám lázadása volt, amit talán ismerünk a Szentírásból, ami nagyon alaposan megrengette az egész zsidó népet. Sokan álltak ezek mellé, a főemberek mellé, és Mózes, mint korábban is oly sokszor, az Úr segítségét kérte, aki közbe is lépett. Ugye ismerjük a történetet, hogy Kórét és házanépét elnyelte a föld, és rajtuk kívül még körülbelül 250 főembert, de a lázadás nem szűnt meg. Tehát a nép annyira Mózes ellen fordult, hogy tovább élt a lázadásnak a szelleme a nép között, és további majdnem 15 ezer ember halt meg az Úr kezétől. És azért nem haltak meg még többen, mert Áron közbejárt a népért. Imádkozott az Úrhoz, és megszűnt a csapás. És miután ezek után az Úr utasítására ugye kihajtott az a bizonyos vessző, Áronnak a vesszeje, a 12 vessző közül az az egy volt, ami egy éjszaka alatt kihajtott, és gyümölcsöt is hozott. Ez volt az, ami némileg lecsendesítette a népet. Ez a jel, ez az Istentől jövő jel, hogy mégiscsak Áron a főpap, és Mózes a vezető. De még ekkor sem teljesen csendesedett le a nép. A kivonulás története nagyon tanulságos abból a szempontból is, hogy Isten hogyan hordozta ezt a népet az állandó és ismétlődő lázadásaik ellenére. A zsidók később úgy emlékeztek vissza a kivonulásra, mint a történelmüknek a legdicsőségesebb időszaka. És bizonyos értelemben az is volt, de ez nem a népnek volt köszönhető, mert ők egyik lázadásból estek a másikba. Az Úr türelmének köszönhető, hogy végül ennek az egésznek nem lett rossz vége, és az ő hosszú tűrésének. A nép megérkezett ezek után Cin pusztájába, Kádesbe, és ott meghalt Mírián. Viszont egy újabb problémával kellett a népnek szembenéznie, nem volt vízük, elfogyott a vízük. Mit tettek? Újra fellázadtak Mózes és Áron ellen, mint már annyiszor. Újra felemlegették, hogy ezen a helyen nincsen füge, nincsen gránátalma, nincsen vetés, nincsen víz. Bárcsak hultunk volna el Egyiptomba, mint a mi atyánk fiai. Mózes és Áron újra az Úrhoz kiáltottak, aki ugyanazt az utasítást adta Mózesnek, mint 40 évvel korábban, hogy fakasszon vizet a sziklából, vegye az ő vesszejét, de ezúttal nem szabadott volna a sziklára sújtania, csak szólni kellett volna. De sajnos Mózes és Áron elveszítették a türelmüket, és a népnek az újbóli ismételt lázadása miatt indulatosan rásújtott kétszer a sziklára, nem engedelmeskedtek Istennek. Ennek ellenére a csoda megtörtént, a sziklából folyt a víz, és a népnek volt vize, de az engedetlenségüknek súlyos ára lett. Nem mehettek be Kánaán földjére. És ezután néhány nappal meg is halt Áron a Hórhegyén. Ezt követően az Úr ennek ellenére egy újabb tapasztalatban részesítette a népet, amiről a Biblia nagyon tömören ír. Egy háborúba keveredtek Arad királyával, egy ellenséges néppel, akit legyőztek és el is törölték a városait. Majd ezután indultak tovább kerülőúton, mert meg kellett kerülniük Edomot, mivel az edomiták nem engedték át őket a földjükön. Ugye, és itt került sor erre az eseményre, amiről az alapigében olvastam. Miért meséltem el ezeket az előzményeket? Azt látjuk, hogy a nép egyik nyilvánvaló tapasztalatot a másik után nyerte el az Úrtól. De olyan tapasztalatok ezek, amelyekről mi csak álmodozni tudnánk. És ennek ellenére egyre gyakrabban és egyre arcátlanabbul lázadtak Isten ellen. Megnyílt a föld a lázadók alatt. Nem semmi természeti csapás volt. Meghalt körülbelül 15 ezer ember az Úr kezétől. Kivirágzott egy éjszaka alatt és gyümölcsöt termett Áron vesszeje. Víz fakadt újra a kősziklából, a sivatagban, amiből azelőtt soha nem fakadt víz. Legyőzték ellenségeiket. És ennek ellenére a nép egyre inkább csak felfogalkodott, és egyre inkább lázadt Isten ellen. Olyanokká váltak kicsit, mint az elkényeztetett gyermekek, akikért a szülő mindent megtesz, és mindent megvesz nekik, csak hogy megnyugodjanak, és nem ez történik, hanem egyre többet és egyre gyakrabban isztíznek, és követelőznek. És végül, amikor a Hor hegyéről leindultak, odáig jutottak, hogy ok nélkül lázadtak fel Isten ellen. Ugye nem nagyon tudtak már mit kitalálni, hogyha itt az 5. verset elolvassuk újra, ezt mondták, szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Igaz volt ez a panasz? Hát, vizük az éppen nem sokkal előtte kezdett folyni a sziklából. Ugye csoda történt. Kenyerük nem volt ugyan sült kenyerük gabonából, de volt manna, ami minden nap hullott az égből. És de hát arra meg csak azt tudták mondani, hogy a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Tehát semmi nem tetszett nekik, és már ok nélkül, már kézzel fogható okot nem is tudtak felsorolni, de fellázadtak Isten ellen. Ugye 40 évvel korábban a nép fellázadt Kádesnél, és ezért nem mehettek be az ígéret földjére. Talán emlékszünk erre is. Az Úr azt mondta, hogy csak az ő fiaik fognak bejutni. A nép el fog hullni a pusztában. Eltelt egy generáció. Ugye a mi emlékezetünkben talán ez úgy rajzolódik ki, hogy hát igen, az a nép ott fellázott Kádes Barneánál, és az Úr nem hagyta, hogy bemenjenek az ígéret földjére, de hát azért 40 év alatt az ő fiaik tanultak ebből az esetből, és őket már be tudta vinni az Úr. Hát ha most ezeket az eseményeket, amiket itt felsoroltam, nézzük, akkor mit tudunk mondani, hogy jobb lett a helyzet 40 év alatt? Hát nem igazán. Sajnos lehet, hogy még rosszabb. És úgy elcsodálkozunk rajta, hogy hogy tud egy nép odáig eljutni, hogy Istennek a mindennapi tapasztalataival, a tudomásával együtt napról napra lázad Isten ellen. Mi szoktunk ezzel így lenni? Mi lázadunk-e Isten ellen? Ugye valószínűleg azt gondolnánk, hogy hát mi azért nem lázadunk Isten ellen, így mint ez a nép. De vajon mi mindig elégedettek vagyunk a sorsunkkal? Nincs bennünk olykor panasz, hogy hát ez sem jó, meg az sem jó. Ezt a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Amit Istentől kapunk nap mint nap, nem szoktunk ellene panaszkodni, hogy mi nem erre számítottunk nekünk, mi nem ezt a sorsot szerettük volna magunknak. Az ember nem is veszi észre, hogy amikor mindene megvan, amikor van kenyere, van vize, van fedél a feje fölött, van ruházata, vannak szerettei, van Istene, van gyülekezete, és békességben élheti az életét, mégis tudjuk úgy élni az életünket, hogy napról napra panaszkodunk. Ez sem jó, az sem jó, most ez a gond, most az a gond, most ilyen feszültség van, most ez azt mondta, most az azt mondta, Isten ezt engedte meg, miért engedte meg, miközben folyik a víz, és hull minden nap a manna a mi életünkben is. Az ilyen lázadásoknál van egy olyan pont, amikor az Úr kénytelen fenyítékkel közbelépni. Nem csak a zsidóknál van ez így, ez a mi életünkben is így van. De miért kénytelen? Ugye miért nem lehet szelíd beszéddel és jóval meggyőzni az embert, az elégedetlenkedőt, a lázadót? Hiszen a Biblia is azt mondja, hogy a szelíd beszéd megtöri a csontokat, hogy a rosszat is jóval győzd meg. Akkor ez talán nem működik? Ugye a mai világban különösen jellemző, hogy most már csak szelíd beszéddel lehet iskolában is a gyermekeket oktatni, fenyíteni nem szabad őket. Hát tulajdonképpen bibliai elv, nem? Tehát ennek működnie kéne. Hát akkor miért van szükség fenyítékre? Ez az elv, hogy a szelíd beszéd megtöri a csontokat, és a rosszat is jóval győzzük meg, ez működőképes, de csak addig, amíg az embernek van erre a lelki érzékenysége, amíg van lelki füle, ami nyitva van, és be tudja fogadni ezeket a szelíd beszédeket, és amíg van lelki szeme, ami látja ezeket az összefüggéseket. De az emberi természet olyan, hogy minél tovább ellenáll Istennek, annál jobban gyengül ez a fajta érzékenysége. Annál jobban romlik a lelki hallása és a lelki látása. És az Istennel szembeni sorozatos engedetlenség és lázadás, és tegyük hozzá, hogy nem csak az Istennel, hanem akár a szülőkkel vagy másokkal szembeni sorozatos lázadás, egy idő után az embert vakká és süketté teszi arra, hogy Istentől vagy attól, aki ellen fellázadt, bármit is elfogadjon és meghalljon. Egyszerűen nem fogja meghallani, nem fogja befogadni. És az emberi bűnös természet fordítva kezd működni, mint kellene. Minél jobban megy a dolga, annál jobban felfúvalkodik, és annál elégedetlenebb. És minél rosszabbul megy a dolga, annál inkább meg tud alázkodni. És ebben az állapotban Isten látja az emberi lelket, és tudja, hogy itt most neki fenyítékre van szüksége. Itt most nem fog használni a szép szó. Megpróbálta sokszor, egy darabig talán használt is, itt nem fog. Viszont fenyíték, a fenyíték még használhat, mert ez egy veszélyes állapot. És hogyha ilyenkor Isten nem lép közbe, akkor ez a sorozatos lázadás és sorozatos ellenszegülés annyira megkeményítheti az emberi lelket, hogy már nem fog használni a fenyíték sem egy bizonyos pont után. Jó Isten nem szívesen fenyít bennünket, és nem szívesen fenyít senkit, mint ahogyan egy szülő sem szívesen fenyíti meg a gyermekét. És hihetjük azt is, hogy ki fogja várni az utolsó pillanatot, amikor lépnie kell. Ahogy a jó szülő is kivárja az utolsó pillanatot. Sajnos nem minden szülő. Van olyan szülő, aki még már az utolsó pillanat utánra hagyja ezt, és akkor már nem használ. De Istennél, amikor eljön az a pont, ahol már fennáll a veszélye annak, hogy nincs aztán már visszafordulás, ez a vakságnak és a sükettségnek a pontja, akkor közbe fog lépni. És a mi életünkben is közben fog lépni. Aki Isten nevét segítségül hívta, annak az életében biztosan, hogyha szükséges lesz, akkor Isten közbe fog lépni. És ez történt a pusztában is. Az Úr annyit tett, hogy egy hajszányit visszahúzta az ő oltalmazó kezét a népről, annyira, hogy a kígyók, akik addig is ott voltak egyébként a pusztában, meg tudták őket támadni. Azért nevezték tüzes kígyóknak, mert a méreg hatása gyors volt és magas lázzal járt. És sajnos utána halált okozott. Vajon feltűnt-e valakinek itt a népből az, hogy az elmúlt 40 évben nem voltak kígyók? Egyszer sem marták meg őket. Pedig ott voltak addig is. Láthatták is őket, de most ezek a kígyók, akik eddig békén hagyták őket, most elkezdték őket megmarni. Most már valószínűleg sokuknak eszébe jutott. Fordult már elő velünk is, hogy amikor történt egy veszteség az életünkben, akkor kezdtük csak értékelni azt, amit korábban észre sem vettünk. De most elveszítettünk. Az ember nem tudja, hogy milyen sok értéke van. Nem tudja, hogy mennyi mindent kapott Istentől, ami értékes. Csak akkor tudja meg, hogy milyen ez, amikor azt elveszíti. Nekem volt egy sportbalesetem ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, egy térdsérülésem, amit nem kezeltek úgy, ahogy kellett volna, nem műtötték meg, akkor aztán később porckopás lett belőle, mindenféle problémám lett belőle. Végül megműtötték 20 évvel később, de sose lesz az a térdem olyan, mint a másik. És ezt tudom használni, tehát nem hátráltat engem az élet dolgaiban, de mindig ott van a fejemben, hogy milyen jó lenne, hogyha olyan lenne, mint az előtt, amilyen volt. És az ember bármit megadna, hogy visszakapja az egészségét, azt, ami volt neki is, amit elveszített, amit már nem kaphat vissza. Most már tudom értékelni. Akkor, amikor rendben volt, akkor nem tudtam értékelni. És azért az embernek eszébe jut az, hogy hát azért még a bokáim működnek, meg a másik térdem is működik, meg a könyököm, meg a vállam is. Ezeknek is lehetne örülni, és ezeket is lehetne értékelni, hogy ez van, ezt Isten megadta, és tudunk élni normális életet. Az ember nem akar tudomást venni arról, hogy Isten mennyi mindennel megajándékozta, de azok a bosszantó apróságok, amelyek úgy nap mint nap utolérnek minket, azokkal be tud telni az egész látóterünk, és át tudjuk adni magunkat a panaszkodásnak és a lázadásnak. Felolvasok egy pár mondatot a Pátriárkák és Profétáknak fejezetet. Vándorlás Edom körül az a fejezet címe. Pátriárkák és Proféták Vándorlás Edom közül ott írja le ezt a történetet a Ellen White. Rettegés és zavar kerítette hatalmába az egész tábort. Majdnem minden sátorban volt már halott vagy haldokló. Senki sem volt biztonságban. Gyakran átható kiáltások törték meg az éjszaka csendjét, amelyek újabb áldozatokról adtak hírt. Mindenki a szenvedők ápolásával volt elfoglalva, vagy kétségbe esett igyekezettel próbálták megoltalmazni azokat, akiket még nem martak meg a kígyók. Most semmiféle morgolódás nem hagyta el ajkukat. Mikor összehasonlították jelenlegi szenvedésüket előző nehézségeikkel és megpróbáltatásaikkal, úgy találták, hogy az előzőek még említésre sem méltóak az utóbbiak az újabbak mellett. Rögtön megszűnt minden korábbi elégedetlenség, mintha elfújták volna. Felébredtek a valóságra. És bármilyen szomorú kimondani, de sajnos néha nekünk is szükségünk van ilyen fenyítékre. Mert különben nem nyílna ki a szemünk a valóságra, és nem látnánk a valóságot, nem látnánk azt, hogy mi az érték, és mi az értéktelen kacat. Ugye felhalmozzuk a házainkat, a lakásainkat mindenféle kacattal, és óriási értéknek tartjuk őket, aztán eltelik valamennyi idő, és azon csodálkozunk, hogy miért kellett ezeket mind idehozni. És fizetünk a szemetesnek, hogy elvigye azokat, mert nem tudunk már tőlük élni. Ilyen az ember. Olvasom tovább az idézetet. A nép most megalázkodott Isten előtt. Mózeshez mentek vallomásaikkal és esedezéseikkel. Vétkeztünk, mondták, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened. Röviddel ezelőtt azzal vádolták Mózest, hogy ő a legnagyobb ellenségük, és ő az oka minden nyomorúságoknak és szenvedésüknek. De amikor a szavak már az ajkukon voltak, tudták, hogy vádjuk hamis. A valódi baj bekövetkeztekor azonnal oda menekültek hozzá, mint ahhoz az egyetlen egyhez, aki közben tudott járni, értük Istennél. Az ember nagyon gyorsan és hatékonyan tud ébredni és józanodni. Még az egyiptomi fáraó is fel tudott ébredni és ki tudott józanodni. Minden csapás után megalázkodott Isten keze alatt. Emlékezzünk vissza. Érdekes, hogy a gonoszok is képesek felébredni és tisztán látni. Meg tudják alázni magukat, és el tudják fogadni a helyzetüket. El tudják fogadni, hogy Isten nagyobb náluk, és hogy Istennek alá vannak rendelve. Látszólag minden helyre tud állni. De sajnos van egy különbség. Még az igazakat egy ilyen fenyíték helyre tudja billenteni tartósan, akkor is, ha elmúlik a csapás. De akik nem szeretik Istent, azok újra fel fognak lázadni Isten ellen, ha biztonságban érzik magukat. Mert ahogyan a fáraó is tette, mert ők nem tértek meg, ők csak megijedtek. És amikor elmúlik az ijegység, és újra biztonságban, nyerekben érzik magukat, akkor újra nem akarnak engedelmeskedni Istennek. Mert nem akarnak más urat maguk felett. Ők saját maguk urai akarnak lenni. És azzal, hogy nem adják az életüket az Úrnak a kezébe, azzal nem a saját maguk urai lesznek, hanem egy másik úrnak kerülnek a kezébe. Egy olyan úrnak, a világ urának, aki emberölő volt kezdettől fogva. Sokkal rosszabb helyzetben lesznek. Az ember soha nem lesz úr. Az ember mindig szolga lesz. Vagy Isten szolgája, vagy sátánnak a rabszolgája. Minket Isten nem arra teremtett, hogy urak legyünk. És bármennyire szeretnénk, nem fogunk tudni urak lenni. Mózes imádkozott a népért, és az Úr meghallgatta az imáját. Utasította Mózest, hogy építsen egy érckígyót, amit felemeltek egy póznára a tábor közepén, és aki arra tekintett, az meggyógyult. Ekkora már sokan meg is haltak, sokan pedig haldokoltak, és csak annyi dolguk volt a még élőknek, hogy rápillantsanak erre az érckígyóra. Látszólag könnyű és egyszerű. Ha híre megy egy ilyennek, hogy a tábor közepén felállítottak egy ilyen kígyót a póznára, akkor az ember még kíváncsiságból is kimegy a sátor elé, és megnézi, hogy hát mi az ott, nem? A kígyóban egyébként nem volt csodatevő erő. A csodát azt Isten hajtotta végre, nem a pillantás közvetítette a gyógyítást, a gyógyulást, hanem az Istennek való engedelmesség, aki azt üzente Mózesen keresztül, hogy aki gyógyulni szeretne, az nézzen fel a kígyóra. Tehát ez egy engedelmesség lett volna. Ez a pillantás egy dolgot tett, az embert emlékeztette Istentől, és a neki való engedelmességtől függ az élete. És hogyha ennek nem engedelmeskedett, ennek az utasításnak, akkor meghalt. Tehát Isten ezt komolyan gondolta. És az engedelmesség ebben az esetben nem volt nehéz. Mindenki meg tudta tenni. Még a legbetegebb ember is, mert ha valaki már mozgásképtelen volt, és ott feküdt a sátorban, akkor megfogták a szerettei, kivitték, és a fejét odafordították neki, csak a szemét kellett kinyitni. Ennyi volt. Ennyit kellett tennie az embernek. És most már tudjuk, hogy ez a részkígyó Jézust jelképezte. Így idézte vissza Jézus ezt a jelképet a János evangélium a 3. fejezetben, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye a jelkép szerint, amilyen egyszerű volt a szabadulás ott a pusztában a halálos kígyomarásból, olyan egyszerű a szabadulás az embernek a bűn fogságából és az elveszésből, csak fel kell néznie a felemeltetett Krisztusra. Minden más Krisztusnak a dolga. És valóban könnyű felnézni Jézusra? Ilyen könnyű felnézni Jézusra, mint ahogyan a zsidóknak könnyű volt felnézni a részkígyóra? A nép, amikor megtudta, hogy van gyógyulás, akkor mindenki felnézett a részkígyóra? Sajnos nem. Nem mindenki nézett fel. Vajon miért nem? Mi járhat egy halálos beteg ember fejében, amikor felajánlják neki az egyetlen segítséget, és nem fogadja el? Mit gondolhat ilyenkor? Hiszen a halálos beteg az minden szalmaszálba belekapaszkodik. Minden remény sugárba. Az életösztön az mindennél erősebb. Akkor miért nem néztek fel egyes zsidók az érckígyóra? Nem akartak élni? Nem működött az életösztönük? Ugyanazért nem néztek fel az érckígyóra egyes zsidók, mint amiért sokan nem akarnak ma felnézni Krisztusra a kereszten. Két eset van, amikor az ember nem fogadja el a segítséget. Az egyik eset az, hogyha nem beteg. Legalábbis azt hiszi magáról, hogy ő nem beteg. Mert akkor nem kér, és nem igényel segítséget. Akkor miért kellene segítség? Ugye ebben az állapotban van a Bibliát ismerő világ nagy része. Ők nem kérnek segítséget, nincs betegségtudatuk, nem gondolják, hogy ők bűnösök. Meg tudják mondani, hogy ki mindenki bűnös, de ők maguk nem. És sajnos a hívők között is sokan vannak, akik így gondolkodnak. A hívők tudják, hogy az ember bűnös, azt is tudják, hogy én is bűnös vagyok, de engem most már Krisztus megmentett, az én életem sinem van, az én életem rendben van, én már a menny részese vagyok, én már ilyen alantas dolgoktól nem kell, hogy szenvedjek, mint a bűn, én most már Istennel egy társaságba tartozom, és az ember el tudja hitetni magával, hogy ő neki tulajdonképpen ő már megkapta a segítséget, most már minden rendben van. És ugyanabban az állapotban lehet és kerülhet, mint ahogyan a zsidók voltak itt egyesek közülük. Az ember képes halálos betegen szenvedni a porban, és közben azt hinni, hogy ennek így kell lennie. Ez így rendben van. Emberek sokasága a világon. Az élete arról szól, hogy várja a halált, és közben arra gondol, és arra tréningezi magát, hogy ezt természetes, ezt el kell fogadni. Így van az életnek a rendje. Ha megszülettünk, akkor meg is kell halnunk. És nem hiányolják a segítséget. De van a másik eset, amikor az ember nem kér segítséget, és itt talán inkább ez lehetett a zsidók esetében, amikor valaki tudja, hogy beteg, és tudja, hogy segítségre szorul, akkor, és mégsem kéri a segítséget, az csak egy esetben lehet, hogyha nem hisz benne. Ha nem hiszi, hogy az valóságos segítség lesz. A kígyók által megmartak között is voltak, akik nem hittek. Ez hogyan lehet? Hiszen ugye most beszéltünk arról, hogy mennyi csodát láttak. Mennyi természetfeletti dolgot tett Isten, ami erősíthette volna a hitüket. Akkor hogy lehet, hogy nem hittek? Hogy lehet, hogy nem hitték el, hogy Isten őket meg tudja gyógyítani és meggyógyítja? Onnan azért, mert az ellenség meggyőzte őket arról, hogy Isten nem a jó akarójuk. Sanyargatta itt a népet ebben a pusztában 40 éve, ahelyett, hogy bevitte volna őket az ígéret földjére, ahogyan megígérte. Nem adott, nem volt nekik ennivalójuk, nem volt fügéjük, hagymájuk, fokhagymájuk, gránátalmájuk, meg amire vágytak, hanem ezt a hitvány eledelt kellett egyék itt. Azért hozta őket ide Mózes a pusztájába, hogy itt meghalljanak. Látták, ahogyan az idősebb generáció elhull a pusztában. Elegük volt ebből az egészből. Nem hitték már el, hogy Isten jót akar nekik tenni. Azt gondolták, hogy ez az egész valamiféle gúnyos játék a Istennek, aki bármit megtehetne, hát hiszen ilyen csodákat tud tenni, és őket mégis itt rostokoltatja a pusztában, és itt szenvedteti őket, és nem viszi be oda, ahová megígérte. Nem hittek Istennek. Kiábrándultak belőle, megtört a hitük, és nem kértek az ő gyógyítását. Talán nem is volt ez tudatos. Egyszerűen csak úgy nyilvánult meg, hogy belefeledkeztek a panaszkodásba és a jajveszékelésbe. Maguk körül forogtak, és Isten pedig vállalták, hogy ezt miért engedi meg? Ez most miért kellett ő megtörténnie? Nem tudom, ismerőse előttünk az, hogy úgy nem látjuk a dolgoknak az értelmét, ami történik velünk, és akkor egyszer csak úgy azt veszük észre, hogy belefeledkezünk a panaszkodásba. Hát tudjuk, hogy van Isten, és hogy mindenható, és valahogy az én életem is az ő kezében van, de most miért? Most ezt miért engedte meg? Miért nincsenek válaszok? Miért nem látom ennek az értelmét? És nem akartak már többé megalázkodni Isten előtt. Még egyszer engedelmeskedjek neki, amikor ő nekem a kérdéseimre nem ad választ? Hányszor engedelmeskedtem már neki? Még mennyiszer kell engedelmeskedni, hogy végre valami történjen? Úgy az ember fel tud fuvalkodni, és azt mondja, hogy most már elég. Most már nem. Ezt már nem teheti meg velem. És ugyanez játszódik le az ember életében a bűnbetegség során is. Ugye a bűnbetegség az egy halálos méreg, ami az ember testét, lelkét megemészti, és nincsen ellene emberi orvosság. Egyedüli megoldás felnézni Krisztussal, a felemeltetett Krisztussal. És ez ilyen egyszerű. Ennyi, mint ahogy a zsidóknak fel kellett nézni a részkígyóra. Mégis sokan nem teszik meg. És a helyzet most még annyival súlyosabb, hogy a bűn nem is annyira fáj, mint nekik, ahogyan fájt a kígyómarás. És az ember akar szabadulni a betegségből, a bűnbetegségből, de nem annyira fontos ez neki. Úgy halogatjuk ezt, mint a fogyókúrát, hogy majd egy hónap, majd január 1-én, majd ha elmúlnak az ünnepek. És az embernek telnek a napjai, és tudja, hogy nincs jól ez így, és mégsem tekint fel a keresztre. Keresztények esetében van olyan, hogy valaki azt hiszi magáról, hogy ő feltekint. Hát tudunk mi mindent erről, tudjuk, hogy ez erről szól. Ismerjük ezt a példázatot, ismerjük a részkígyó történetét, tudjuk azt, hogy Jézus ezt magával azonosította, tudjuk, hogy nekünk ezt kell tenni. És úgy gondoljuk, hogy meg is tettük. Hát én, mivel tudom, hogy ezt kell tenni, akkor nyilván én meg is tettem. De amikor az embernek az élete káoszban folyik, és a bűnei újra és újra visszatérnek, és erőt vesznek rajta, és azt gondolja, hogy majd azzal, hogy elmegyek szombaton a gyülekezetben, valahogy az életem úgy rendben lesz, és akkor úgy el tudom magammal és másokkal fogadtatni, hogy én tulajdonképpen helyesen és jól Isten szerint élek, akkor valójában azt teszem, hogy beszélek róla, gyakorlom a vallást, a vallásomat, de nem nézek fel a keresztre. Mert az életemre még nem született meg a megoldás. Miért nem született meg? Miért vagyok még mindig bűnbeteg? A valóságban az ember meg tud békülni a sorsával, meg tud békülni a bűnös, nyomorult életével, és úgy igazából nem veti magát alá Isten gyógyításának és kezelésének. Fél tőle. És az emberek gyakran ugyanúgy vannak, mint akkor a zsidók, hogy vagy azt hiszik, hogy nem betegek, mert hát gyakorolják azért a vallásuk, hogy gyülekezetbe járnak, és Isten része az életüknek, és azt gondolják, hogy jó helyen vannak, vagy pedig nem tudnak igazán hinni Istenben, nem tudnak bízni Istenben, belül lázadnak. Azt gondolják, hogy Isten nem jól végzi a dolgát, túl sokat kér, és túl keveset ad. Isten igazságtalan. És belefeledkeznek a panaszkodásba, és nem akarnak megalázkodni Isten előtt. Ezek ilyen belső rejtett, a világ szeme előtt rejtett belső gondolatok, ami az emberbe így feltámadhat, és sokszor észre sem veszi. Csak ott van benne, hogy azért most már ezt már csak nem fogja megengedni Isten. Talán nem látja, hogy mit élek át. Miért kell annyit kérni? Miért kell annyit imádkozni? Nem látja, hogy milyen nyomorúsággal küzdök? Hát nem tudna segíteni? Hát ő jobban tudja, hogy mi a megoldás az életemre, mint én. Az ember úgy felfogalkodik. És azt mondja, hogy most már többször nem alázkodom meg. Felolvasok még néhány mondatot a pátriárkák és profétákból. Az izraeliták közül sokan semmiféle segítséget sem láttak abban az orvosságban, amelyet a menny kínált számukra. Mindenfelől halottak és haldoklók vették körül őket, és tudták azt, hogy isteni segítség nélkül elkerülhetetlen a végzetük. Mégis tovább folytatták a jajveszékelést fájdalmaik és biztos halálok tudatában, amíg erejük el nem fogyott és szemük meg nem üvegesedett, miközben egy pillantással azonnal meggyógyulhattak volna. Ha tudatában vagyunk szükségleteinknek, akkor ne a panaszkodásra fordítsuk minden erőnket. Miközben rájövünk, hogy Krisztus nélkül milyen tehetetlen állapotban vagyunk, ne engedjük át magunkat az elkedvetlenedésnek, a csüggedésnek, hanem támaszkodjunk a megfeszített és feltámadott üdvözítőnk érdemeire. Nézz rá, és élsz! Szavát adta, hogy mindazokat megmenti, akik hozzámennek. Ugye beszéltünk délelőtt itt a tanulmány során arról, hogy mi is a csüggedés. Hát ez a csüggedés, amikor az ember nem csak elszomorodik és elkedvetlenedik, hanem meg is vonja a bizalmát Istentől. Miért nem segít? Miért nem segített? Miért nem segített annyiszor? Most már nem igazán tudok hinni neki. Nem tudom, hová tegyem őt. Van egy ígérete, de nem tudok vele mit kezdeni, mert nem látom ennek a beteljesülését. Az ember meg tudja magyarázni, hogy még tudja magát sajnálni, és hogy én most már nem tudok úgy hinni Istenbe. Áldozatnak tudja magát tekinteni. És közben lassan a méreg szétterül a testében és a szöveteiben, és a szeme megüvegesedik, ahogyan itt olvassuk az idézetben. Felnézni a felemeltetett Krisztusra azt jelenti, hogy feltétel nélkül kezébe teszem a sorsom, és bízom benne, hogy ő majd meggyógyít. De elfogadom, hogy ő van fölöttem, és én semmi elvárással, hanem csak engedelmességgel tartozom neki. És elfogadom azt, hogy úgy gyógyít meg, és akkor, amikor, és ahogyan ő akar. Nem a szemmozdulat a nehéz feltekinteni rá. A szemmozdulat könnyű. Hanem átengedni az irányítást az életem fölött. kiengedni a kormányt a kezünkből, az a nehéz. A gyakorlatban. Ugye nem a beszédben, mert a beszédben mindenki el tudja mondani, hogy igen, én olyan kicsi vagyok, ő a nagy, én vagyok az ő szolgája. A gyakorlatban, amikor el kell engedni az én utamat, és azt, ami nekem biztonságot ad, azt ki kell engedni a kezemből. Amiről azt gondolom, hogy engem fenntart a víz szintjén, azt elengedni, és hinni, hogy Jézus fog megtartani, hogy ő neki van erre megoldása. Na ez nehéz. És az a pillantás a keresztre, az ezt is magába kell, hogy foglalja. Enélkül tulajdonképpen nem néztünk fel rá. Enélkül nem néztünk fel az érckígyóra. És az ember olyan, hogy ő szeretné az Istentől a segítséget. Szeretne ő bármilyen segítséget elfogadunk tőle. Mondja meg ő, hogy milyen, hogy akar segíteni. Ez nem probléma. Csak én érteni akarom, hogy ez hogyan fog történni. Úgy legyen, hogy az én pecsétem is rajta legyen. Az én aláírásom is rajta legyen. Nyújtsa be nekem, hogy hogyan fog segíteni, én megnézem, és ha tetszik, akkor elfogadom. Hadd legyen meg a jogom megvétózni, hogy én ebből nem kérek. Na ez így nem működik. Pedig az emberi természet ilyen. Ugye felolvasok még egy pár mondatot szintén ebből a fejezetből. Sokan nem hajlandók elfogadni Krisztust, míg az üdvösség tervének egész titkát nem teszik egyszerűvé és világossá előttük. Tehát azért nem fogadom el az Isten kezéből az üdvösséget, mert én szeretném érteni, hogy ez hogyan fog történni az én életemben. Én akarom látni az egész forgatókönyvet, hogy mi fog velem történni, és Isten hogy fog engem és mikor megszabadítani, és akkor elfogadom. De úgy, hogy nem tudok ebből az egészből semmit, na úgy nem. Hát azért csak nem. Hát így vakon menni a sötétbe, hát még a végén elesek. Megütöm magam. Nem hajlandók arra, hogy a hit szemével nézzenek fel Krisztus keresztjére, bár látják, hogy azok az ezrek, akik ezt tették, azonnal megérezték az onnan sugárzó erő teljességét. Sokan a filozófia útvesztőjében barangolva azokat az éjszokokat és bizonyítékokat keresik, amelyeket sohasem fognak megtalálni, miközben elvetik azokat a bizonyságokat, amelyeket Isten az ő jóságában megadott. A keresztre felnézni könnyű. Nagyon könnyű. Annyira könnyű, ahogyan a zsidóknak egykor könnyű volt felnézni erre a részkígyóra. De ugyanakkor nehéz is, mert meg kell aláznunk előtte a szívünket, és minden felfúvalkodottságunktól meg kell szabadulnunk, minden magabiztosságunkról le kell mondanunk, minden elégedetlenségről és minden büszkeségről. És ez az embernek pokoli nehéz. Nincs is ennél nehezebb. De ha ezt meg tudjuk tenni, akkor könnyű lesz felnézni a keresztre. Akkor könnyű lesz rábízni az életünket. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ahogyan ott azoknak a zsidóknak ott a pusztában eszükbe jutott a fenyíték súlya alatt, hogy kinek köszönhetnek mindent, és ki adja a gyógyulást, és feltekintettek rá, úgy mi is, nekünk is jusson eszünkbe, hogy honnan jön az igazi gyógyulás, és mi is tudjunk feltekinteni Krisztussal kereszten, és tudjuk a kezébe adni a teljes életünket. Amen.